Kérlek titeket szeretettel, látszik közelebb kell. Magamról csak pár mondatot mondanék, hogy mégis bemutatkoznék. Nem vagyok egy ismert előadó. Úgyhogy... Oké, köszönöm. Igyekszem. Szóval 37 éves vagyok, Kozák Péternek hívnak. Jelenleg a Fiúság Akadémia oktatója vagyok, ott dogmatikát, etikát és evangéliumi lelkiséget tanítok. Én nem kaptam egyáltalán semmilyen vallásos nevelést, én felnőttként tértem meg, 21 és fél évesen. Az egyik legjobb barátom megtért, elhívta az úr, Molnár Zsolti, esetleg valaki ismeri, és rajta keresztül tértem meg én is egy olyan szűk évre rá. Akkor filozófia szakos hallgató voltam, és aztán mentem a teológia szakra, ott is eltöltöttem a tévet, megismerkedtem a feleségemmel, és utána református lelkészként szolgáltam egy 4 évet, közben volt egy évem ösztöndíjon külföldön, és most a lelkészi szolgálatomat befejeztem, és gyakorlatilag március óta vagyok a Fiúság Akadémián oktató. Az az időszak, amiről beszélni szeretnék nektek, mert ez az előadás nagyon sok személyes infót is tartalmaz. Ez tulajdonképpen félig egy bizonyságtétel és félig egy előadás. Az már az elhívásom a megtérésem után történt, tehát körülbelül egy olyan, a megtérésem után 4 évvel kezdődött egy olyan szakasz az életemben. Először egy olyan 1-1,5 évig úgy csúsztam egyre lejjebb a depresszióba, utána nagyon-nagyon mélyen voltam, körülbelül egy olyan 5-6 évig, és utána Isten volt az, aki visszaemelt, de az is legalább egy éves folyamat volt. Tehát nem úgy szabadított meg Isten a depresszióból, hogy egyik napról, vagy egyik pillanatról a másikra, hanem körülbelül 1 év volt az az időszak, amikor úgy csöpögtette az igazságait, és újra megerősödtem a kegyelmével. A depresszió... Az ugye szinte egy magyar népbetegségnek mondható. Más népeket vagy kultúrákat ismerve azt hiszem, hogy a magyar az egy kifejezetten depresszív, eléggé hajlamos a negatív oldaláról megfogni a dolgokat. Mindig lehet ilyen statisztikákkal szembesülni, hogy az Európai Unióban vagy az egész világon, hogy benne szoktuk lenni a top 3-ba, a top 5-be, a top 10-be, most ez statisztikától meg évtől függ. De hogy a magyar az egy eléggé depresszív név, ez nyilván egy leáltalánosítás, tehát ezt tegyük hozzá a zárójelbe. Én most 15%-ot olvastam a magyar adat, hogy annyi ember depressziós, de ugyanakkor olyat is olvastam, hogy az embereknek gyakorlatilag a 2/3-át, 3/4-ét egyszer biztosan az élete során egy közepesebb vagy egy mélyebb depresszió érinti. És ezért is fontos, hogy előkerüljön ez a téma, amikor a témákat ajánlottam Józsinak is, akkor is néztem visszamenőleg, hogy vajon miről nem volt nagyon még szó, és ha jól láttam, akkor erről még nem volt előadás, pedig ez egy annyira fontos téma. A következő, amire már utaltam, hogy ezt is fontos kimondani, hogy a keresztény ember is lehet depressziós. Tehát esetleg vannak helyek, vagy vannak ige hirdetők, akik azt állítják, hogy ez a kettő összeférhetetlen, mert ha már megtérte, akkor már muszáj boldognak lenni, de ez nem így működik. Én 100% biztos vagyok benne, hogy Isten korábban hívott el engem, korábban lettem Isten gyermeke, és utána mondom, egy 3-4 évre rákezdődött el az a mélység, amit megéltem. Sőt, ha belegondoltok abba, a szomorúság az valamikor teljesen jogos, tehát ezt el kell különíteni, hogy amikor szenvedés ér minket, vagy gyász ér minket, vagy valamilyen veszteség, akkor tulajdonképpen az a normális, hogyha szomorúak és levertek vagyunk. Ezt is ki kell mondani. Tehát Isten sehol nem várja el tőlünk, hogyha valami ilyesmi ér minket, akkor újjongjunk örömünkben. Vagy vannak akár olyan helyzetek is, ahol legyenesen morális kötelességünk szomorúnak lenni. Ha belegondoltok, például Róma 12-ben van az, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Hát milyen dolog lenne az, hogy ott van mellettünk egy szenvedő ember, de mi a öröm mámorban úszunk. Nyilván Isten szeretne minket erre az együttérzésre megtanítani. Tehát ez egy természetes dolog, hogy van szomorúság az életünkben, levertség, stb. De az, amikor egy ilyen depressziós állapotba beleragadunk, amikor hetekig, hónapokig tart ez, az már nem természetes, és abból lehet és van szabadulás. Így az előadás legelején csak egy rövid definíciót adnék a depresszióról, hogy azért legyen egy ilyen meghatározás, hiszen ez úgyis kibővül az előadás során. Szóval a depresszió az alapvetően a hangulat zavarok körébe tartozik, a pszichológia oda sorolja, és ez egy hosszabb ideig tartó, szomorú, levert, reménytelen kedélyállapotot jelent, vagy az jellemzi, amely negatívan hat az élet teljes területére, tehát a gondolkodásra, az akaratra, a mindennapi életre, a kapcsolatainkra és testi tünetei is vannak. És gyakran, nem mindig, de gyakran szorongás és öngyilkossági gondolatok kísérik. Még annyit megemlítenék, hogy én arról a depresszióról beszélek, ami az úgynevezett unipoláris depresszió. Van egy másik verzió, ez a bipoláris zavar, ami abból áll, hogy hullámzik az ember, tehát van nagyon fenn, és aztán vannak fázisok, amikor lezuhan, és esetleg depressziós állapotig zuhan. Én azt éltem meg, és arról fogok beszélni az előadásomból, ami egy ilyen unipoláris, amikor az ember végig mélyen van. Tehát nincsenek úgynevezett mániákus fázisok, hanem végig totál szomorúság és depresszió. A depresszió kialakulását tekintve két nagy csoportra szokták osztani. Az egyik az exogén, a másik az endogén depresszió. Az exogén az az a verzió, ami talán egy kicsit természetesebb, hogy van valami külső hatás. Tehát mondjuk egy haláleset, vagy munkahelyi elbocsátás, vagy valami óriási kudarc, stb. Egyetemen, munkahelyen. És emiatt, tehát van egy konkrét külső ok, ami jól meghatározható, és kiváltja a depressziót. És van egy másik is, ez az úgynevezett endogén, amikor nincs ilyen külső oka. Az viszont fontos, hogy az, hogy nincs külső oka, nem jelenti azt, hogy nincs semmilyen oka. Mert a személyiségben ott vannak, és a léleknek a mélyén ott vannak az okok, amik kiváltják. Itt azt is megemlíteném, hogy amiben én szenvedtem, az egy endogén típusú depresszió volt. Keresgéltük egy jó idejük, hogy vajon volt-e valami ilyen kiváltó történés, ami engem depresszívé tett, de nem találtunk semmit azokkal, akik beszélgettem. Egyszerűen a gondolatvilágom, az érzésvilágom ment egyre mélyebbre és mélyebbre. Hogy is kezdődött a depressziós időszakom? Ez egyébként egy másik kategóriában van ilyen, hogy depresszív személyiség zavar. Én, hogyha visszatekintek már kiskamaszkoromra vagy a kamaszkoromra, már ott lehetett látni, hogy én egy depresszív személyiség vagyok. Tehát sokat feküdtem az ágyon, sírdogáltam, magányos voltam, világfájdalom, nekem nincsenek igazi barátaim, stb. Tehát ezt éli meg az ember, de ez még nem volt depresszió. Aztán azt hiszem, hogy hozzájárult ahhoz, hogy egyre befelé fordulóbb lettem, hogy én kamaszkoromtól kezdve a keleti filozófiákban voltam egyre inkább benne. És ugye az ilyen meditációs gyakorlatok, jóga, ezek egyre inkább valahogy az embert önmaga felé fordítják. Tehát egyre befelé fordulóvá váltam ezek hatására is. Hogy is kezdődött a depresszió? Ekkor ugye már egy olyan, nem tudom, 24-25 éves lehettem, amikor elkezdődött. Ugye a filozófia szakon voltam hallgató. De az egyre inkább rám nehezedett az, hogy mit fogok én kezdeni a filozófia szakkal. Tehát most a filozófia szakkal az gyakorlatilag a híd alá lehet kikötni. Tehát ez egy olyan szak, amit az ember elvégez, de nem egy közgáz, nem egy jog. És ez egyre jobban szorongással tölt el engem, hogy mi lesz belőlem, mi lesz akkor, hogyha befejezem az egyetemet. Aztán persze jelentkeztem teológia szakra, ez kitolta a problémát, de ott is azt éreztem, hogy én nem akarok lelkész lenni, én nem is azért jelentkeztem oda, én nem vagyok lelkész személyiség. Én teológia iránti érdeklődésből jelentkeztem oda, és ezért ez egyáltalán nem segített. Tehát a hivatás kérdésében volt egy ilyen elakadásom, és ez egyre depresszívé tett. Ehhez kapcsolódott ez a miből fogom eltartani magamat típusú kérdés. És még azt is éreztem a hivatás kategóriájában, hogy voltak elvárásaim önmagammal kapcsolatban, és ezeknek nem tudtam megfelelni. Tehát felállítottam saját magamnak mércéket, hogy majd milyen lesz az életem, majd hova fogok eljutni. Úgy képzeltem magam, hogy majd filozófiát fogok tanítani, nagy professzor leszek, elismert leszek, stb. Ezt úgy kitűztem célként, de egyre inkább éreztem azt, hogy ebből nem lesz semmi. És ez szintén egyre szomorúbbá tett, és egyre mélyebbre kerültem. Ráadásul ugye erősen maximalista is vagyok, csak ez ugyanakkor nagyon hozzá is tesz ahhoz, hogy mivel ilyen elérhetetlen célokat tűz ki az ember maga elé, hogy mindenem a maximumot akarja teljesíteni, mivel ugye nagy az eltérés, ugye nagyon megéli az ember a feszültséget, hogy mi az, amit elért, és mi az, amire vágyik valójában. Nagyon vágytam mások elismerésére, tehát az egész életem arról szólt, hogy tehát azért híres ember akartam lenni valahogyan, híres filozófus, vagy magamban, amikor álmodoztam, hogy akkor majd biztos Nobel-díjas író leszek, vagy Oscar-díjas színész, vagy bármi, amik az ember így álmodozik magába, de az egész tulajdonképpen máshol se szól, mint hogy annyira szeretném, hogy szeretnének, hogy elfogadjanak, hogy elismerjenek, hogy én legyek a középpontban. De hát nem így tartott az életem, senki nem ismert. Nem kaptam Nobel-díjat, nem is írtam semmit, stb. Lehetne sorolni. Aztán egyre több mindentől féltem és szorongtam, leginkább az emberi közösségtől. És azt egyre jobban elkezdtem azt érezni, hogy alkalmatlan vagyok úgy az életre. De ez még a kezdetén nem volt olyan vészes gondolat, csak elkezdtem ebbe az irányba menni. Elkezdtem egyre magányosabbnak érezni magam. Akkor is, amikor közösségbe jártam. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt az élményt, hogy az ember időnként közösségbe tud a legmagányosabb lenni. Amikor ott van egy csomó ember, de mégis valahogy ott van az ember szívve az üresség, és valahogy a többi ember nem tudja föloldani ezt a magányt. Hiába vagyok ott az emberek között. Én is jártam Vasaréti Református gyülekezetbe, ifjúsági csoportokba, és gyakran megéltem ezt a csoportban, hogy ott vagyunk 30-an, de tök egyedül érzem magam. Aztán elkezdődött egy alvászavar is, hogy erre kevesebbet és szakadozottan kezdtem el aludni. Aztán ott volt a párkeresésnek a kérdése is, hát ez se dobta fel a hangulatomat, hogyha így fogalmazhatok így. Elkezdtem azon aggódni, hogy hát nekem nem lesz sose párom. Tehát én nem merek egy nőt megszólítani, meg unalmas társaság vagyok, és akkor ez is így vitt a depresszió irányába. És aztán az Istennel való kapcsolatommal is, a depressziómat megelőzően volt egy ilyen fél éves időszakom, ami így aranykornak neveztem el, azóta is így hívom, amikor így tényleg így az Istennel való kapcsolatom, hát ez maga volt a tökély. Tehát öröm, békesség, 5-kor felkettem Bibliát olvasni, nagy imádságot, és amikor az ember úgy igazán megéli az Istennel való kapcsolatot, és az olyan fantasztikus. Csak ez elkezdett elszállni. Először az öröm tűnik el, aztán eltűnik a békesség, átveszi az uralmat a szorongás, és az Istennel való kapcsolatban is egyre inkább elkezdtem ezt megélni. Mik a depresszió tünetei? Már ezek alapján is akár. Szomorú depresszív hangulat, az érdeklődés és örömkészség jelentős csökkenése, lényeges súly és étvágy csökkenés vagy gyarapodás, ez attól függ, alvászavar, ez is lehet csökkent vagy fokozott, nyugtalanság, gátoltság a mindennapi tevékenységekben, nehezebb fölkelni, nincs a kedve enni az embernek, stb. Fáradtság, erőtlenség a munkában, a tanulásban, bárhol. Értéktelenség érzése, önvád, bűntudat. Csökkent gondolkodási, koncentrálási és döntési képessége, szinte az előzőkből szükségszerűen következik. És a halállal való foglalkozás, halálvágy, öngyilkossági szándék. Ez gyakorlatilag most, amit felsoroltam, ez a pszichológiában a hivatalos leírás, tehát van egy ilyen füzet, hogyha kinyitjátok, ez a DSM-5, ez a legújabb verziója, hogy mik azok a kritériumok, ami alapján egy pszichológus besorol valakit, vagy egy pszichiáter, hogy most depresszióban szenved. Nagyon érdekes volt egyébként, akkor már mélyen voltam depressziós, amikor megvettem Komernek a pszichopatológia könyvét, ilyen vastag Osiris kiadó, egy ilyen 40 oldal van a depresszióban, depresszióról róla, és elolvastam, és ezt rólam írták. Tehát egy félelmetes volt szembesülni, hogy ebből a felsorolásból gyakorlatilag ez a jelentős súly, gyarapodás, vagy nem tudom, esés, ez az, ami nem tapasztaltam meg. Még annyit érdemes hozzátenni, hogy és ez benne van ebbe a füzetbe is, hogy legalább 5 tünetnek legalább 7 hétig jelen kell lennie, tehát ez nem arról van szó, hogy most 3 napig az ember szomorú, illetve nem magyarázható dolgok gyógyszerek szedésével, mert lehet mellékhatás is, ennek is érdemes esetleg utána menni, vagy testi betegséggel, ugyanis ez a hipotireózis, ugye a pajzsmirigy alulműködésnek lehetnek ilyen hatása is, de ezt ki szokták vizsgálni ilyen esetekben egyébként. Nekem nem volt bajom, nincs bajom a pajzsmirigyemmel. Még a kezdeti fázisról annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy amikor az ember elkezd irányba menni, nagyon érdemes még ilyenkor fülön csípni a depressziót. Amikor elkezdjük magunkon tapasztalni ezeket a tüneteket, érdemes ezt tudatosítani, és még időben elcsípni. Mert amikor már az ember teljesen átadta magát ezeknek az érzéseknek és ezeknek a gondolatoknak, ahogyan én tettem, úgy már sokkal-sokkal nehezebb kijönni belőle. Hogyan mélyült el a depresszió? Mit él meg egy depressziós? Az első, hogy ezekkel az egzisztenciális félelmeim, ezek teljesen eluralták az életemet. Tehát a hivatásban úgy éreztem, hogy semmit nem tudok letenni az asztalra. Akkor már azt éreztem, hogy engem már a mekibe se fognak fölvenni, mert egyszerűen képtelen vagyok elmenni dolgozni. Tehát alkalmatlan vagyok arra, hogy a legegyszerűbb munkát elvégezzem. Ez ugye mondjuk másfél diplomával, ez nem egy olyan jó érzés, hogy az ember azt érzi, hogy még ott se tudnék dolgozni, ahol mondjuk szendvicseket kell készítenem. Ott volt az önfenntartásnak a kérdése, mélyen meg voltam győződve arról, hogy én hajléktalan leszek. És a szüleim nekem nagyon idősek, és engem ők tartottak el abban az időben, és elkezdtem félni a szüleim halálától. De érzitek, hogy önző okból. Tehát, hogy van ilyen is. Hogy azért féltem, hogy a szüleim meghalnak, mert hogyha meghalnak, akkor ki fog engem eltartani? Én nem fogom tudni eltartani magamat. És ők meghalnak, akkor nincs, aki eltartson. Egy teljes alkalmatlanság érzés uralkodott el az életem fölött. A következő, a párkeresés gyötrelmei, erről is pár szót, hogy amíg nem volt párom, addig attól féltem, hogy nem lesz, hogy nem merek senkit majd megszólítani. És aztán lett egy barátnőm, aki aztán a mennyasszonyom is lett, még a depressziós időszakom alatt, ő nem lett végül a feleségem, de én azt tapasztaltam meg, hogy pontosan ugyanolyan depressziós voltam előtte, közben és egy ideig még utána is. Tehát maga a társkérdés, az semmit nem adott hozzá, és semmit nem vett el ebből a harcból és ebből a depresszióból. Nem is segített rajta, azt hittem, hogy na, hogyha becsajozom, akkor majd esetleg változik, nem változott semmit. Nem is segített, és utána, amikor szakítottunk, akkor se volt egy nagy felszabadulás, mert attól múlt volna el a depresszióm, de nem így történt. Tehát egyszerűen se pro, se kontra nem befolyásolta. Aztán még amíg jártunk meg, amíg a mennyasszonyom volt, szerintem, hogy ismeritek el az érzést, egyre jobban rettegtem, hogy vajon ő-e az igazi. És hogy fogom eldönteni azt, hogy most akkor ő az igazi. És akkor az ember imádkozik, kérdezi Istent, hogy mutassa meg az akaratát, meg látást, meg jelentse ki, de sose jutottam el békességre. Ott volt ez a csiki-csuki, hogy most akkor ő, vagy nem ő most, ő vagy nem, és nem ő se tudta egyébként eldönteni, én se. És ez félelmetesen megterhelő volt abban az időszakban, meg azt megélni, hogy ez nagyon beleillett abba, hogy hát engem az Isten is elhagyott, mert engem már nem vezet, már nem szól, tehát már nem ad bölcsességet, nem mondja meg, hogy ő mit akar az életemmel. És aztán azt is megemlíteném, hogy szerintem a barátnőmnek én elég nagy teher lehettem egyébként depressziósan, tehát nem voltam egy nagy élmény. Amúgy se lehet, de úgy meg depressziósan, meg pláne. Aztán anhedónia, ez ugye az örömtelenséget jelenti. A depressziós emberen gyakorlatilag rajta van egy sötét szemüveg. És amikor ez rákerül, mindent azon a szemüvegen keresztül értelmez. És akkor már minden idegesítő. De akkor már tényleg azt érzem, hogy ölni tudtam volna, amikor azt mondták nekem, hogy majd hallgassam a madarak csicsergését, és akkor majd jobban leszek. Nem lesz jobban, tehát a súlyosan depressziós nem lesz jobban a madarak csicsergésétől. Tehát ez nem így működik. Mert nem olyankor csúnya a madár csicsergés, olyankor idegesítő. Mert mindent azon keresztül lát és hall az ember. Utáltam a nyarat. Mert azt tapasztaltam meg, hogy ugye kívül minden világos, minden gyönyörű, stb. Belül meg ott van a tél, meg a sötétség, és ez csak a feszültséget hozza ki. Tehát ez egyáltalán nem jó érzés, nem dobja föl az embert, csak még lejjebb nyomja. Mert nagyon nagy a feszültség a külső és a belső megélt valóság között. A szociofóbiám is teljesen kiteljesedett, akkor már alig jártam ifibe, Isten tiszteletre még eljártam, de olyan közösségben, ahol lehetett volna interakció, de már szinte egyáltalán nem. Ez ugye a teológia szak alatt, jelzem zárójelben. És ugyanakkor ott volt bennem az a feszültség is az ifibe járás, hogy néha megkértek azért alkalmakat tartani, csak hát gondolhatjátok, hogy ott elképesztő bűntudatom lett emiatt. Hogy most én ott tanítok Istenről, meg Jézus Krisztusról, szépen fölkészülök, elmondom az örömhírt, és csak szomorúság, tehát semmi öröm. És azt érzem, hogy én végig hazudok, vagy amikor a teológián áhítatot tartottam. Hogy azt éreztem, amíg még depressziós voltam, hogy én ott mondom a jó dolgokat, és belül ez nem működik. Tehát most én ezeket elmondhatom, de hát nekem nem működik. Most mi lesz? És ez ugye tovább sűrűsített a bűntudatomat. Aztán fizikai tünetek. Ugye az alvás zavar is nagyon durva tud lenni. Én az a verzió voltam, aki nem aludt, tehát a csökkent verzió. Én gyakorlatilag úgy aludtam éjjel, ezt pontosan tudom, mert egy barátom ezt kipróbálta, hogy suttogással fel lehetett ébreszteni. Tehát, hogy ő suttogott, hogy Peti, és én kikeltem az ágyból, és elkezdtem neki segíteni, mozgássérült férfiről van szó. Tehát egyszerűen úgy aludtam, hogy nem aludtam. Állandóan fölébredtem, alig tudtam elaludni. És ugye értitek, ez ilyen ördögi kört eredményez. Tehát ugye minél fáradtabb az ember, és minél inkább nem alszik, annál könnyebben ki van szolgáltatva a negatív gondolatoknak és érzéseknek. De a negatív gondolatok és érzések tovább erősítik azt, hogy az ember ne tudjon aludni. És ez belekerül az ember egy spirálba. Aztán ott voltak az öngyilkossági gondolatok, amik nekem annyira természetesek lettek egy idő után, hogy én tulajdonképpen azt hittem, hogy minden ember úgy éli az életét, hogy naponta öngyilkos akar lenni. Mert hogy ez a világ annyira szar, tehát hogy mindenki ezt érzi. Hát én is ezt érzem, nyilván emberek vagyunk, közösek vagyunk, biztos, hogy mindenki öngyilkos akar lenni. Egy teljesen új élmény, így már a depresszióból szabadul, hogy már évek telnek el, és nem jut eszembe. Vagy ha így eszembe jut, akkor csak elhesegeti az ember, és megy tovább. Az Isten ilyen szabadítást tud ebből is adni. Szóval mi megemlítenénk egy jelenséget, ez az automatikus gondolatok jelenség, ez is egyébként egy pszichológia könyvben olvastam ezt a kifejezést, de annyira találó, és a depressziós, van egy gondolatmenet a depressziósnak, ami úgy nagyjából azt tartalmazza, vagy nekem az volt, hogy az élet értelmetlen, értéktelen vagyok, lúzer vagyok, stb., és akkor a vége az, hogy öljem meg magam. És ezt az ember újra és újra végig gondolja. Mindig ugyanazokat a gondolatmeneteket. Mindig ugyanazt, naponta esetleg többször is. És egy idő után már az ember nem tud erre gondolni. Tehát már azért automatikus a gondolat, mert már leáll az, hogy ezt én kezdeném el gondolni, hogy gyakorlatilag a gondolat uralja le az embert. A következő, és ez volt a legrosszabb az egészben, hogy mindezt keresztényként emberként élem meg. És a depressziónak nagyon erős hatása van az Istennel való kapcsolatra, hogy azt, hogy az ember hogyan éli meg. Azt tapasztaltam meg, hogy folyamatosan bűntudatom volt a visszatérő bűneim miatt. És nem találtam már kegyelemre, nem találtam békességre. Csak az állandó bűntudat azért, mert visszatérnek ugyanazok a vétkek. Aztán a következő, hogy ugye szokták, hogy most a keresztény embernek lehet-e üdvösségről bizonyossága, vagy nem lehet, ugye ezt vitatják teológusok. Nekem, én akkor, amit éreztem, az, hogy nekem kárhozat bizonyosságom volt. Tehát biztos voltam abba, hogy nekem nincs örök életem. Mert az, amit én produkálok, az egyszerűen minősíthetetlen. Tehát, hogy ez nem keresztény lét. Nekem nem lesz örök életem. Aztán az, ami nagyon rossz volt megérni, ez az állandó önmagam körüli forgás. Minden depressziós, tehát minél mélyebben van, egyre jobban megfigyeltő, hogy már semmi más nem tud csinálni, csak önmaga körül forogni. És ez nagyon-nagyon megterhelő. Hogy állandóan az ego, az én van a középpontban. És nincs belőle szabadulás. A saját megszentelődésem, hogy mennyire vagyok jó ember, mennyi jó cselekedetem van, mennyit szolgálok, a hitem, a sorsom, a boldogtalanságom körül forogtam. Aztán ott volt, és ez is elkezdődött elég hamar, az Istennek a vádolása. Hogy miért hagyod ezt tudom? Hát imádkoztam én nyilván azért, hogy szabadíts meg, csak amikor már eltett mondjuk 3 év, 4 év, 5 év, akkor már egyre inkább föltölt belőlem az, hogy Uram, ezt miért engeded? Miért jó ez neked? Miért nem szabadítasz meg? Hát én imádkozom, és nem jön rá válasz. Nem jön rá szabadulás. És ugye ebbe az a rossz, hogy ha már az Isten sem segít, akkor ki? Tehát, hogy elfogynak az eszközök. És az ember azt éli meg, hogy már ő sem segít. Aztán ilyenkor minden ilyen teológiai kérdés átmegy negatívba. Tehát belebonyolódtam ugye az eleve elrendelés tanításába, hogy én biztos, hogy el vagyok vetve. Tehát, hogy hát, aki így él, az biztos, hogy nem a választottak közé tartozik. Vagy a Biblia olvasásra is nagyon sokáig én igyekeztem tartani a napi csendességeket, hogy reggel fölkelek, Bibliát olvasok, imádkozom. Persze teljesen kiüresedve már. És elképesztő, hogy most ezt értsétek jó, de semmit nem segített. Sőt, az emberen rajta van egy depressziós szemüveg, ezért az összes negatív szereplője a Bibliának elém került. Tehát olvastam a Bibliát, és akkor, hogyha Dávid történeteit olvastam, akkor én vagyok Saul király, ugye? Az áruló. Akit ugye lecserél Isten, ő rossz király, jön Dávid az igazi. De ugye nem Dáviddal azonosul az ember, hanem Saullal. Vagy ott van ugye Péter meg Júdásnak az esete, hogy tulajdonképpen mind a ketten elárulták Jézust, csak az egyik ugye úgy tűnik, hogy olyan depresszióba esett, és ugye öngyilkos lett, a másik ugye legalább kibírta, de én kivel azonosultam? Nyilván Júdással. Hogy az ember Júdással azonosítja magát, az nem dobja fel az embernek a hitét. Vagy ott volt, azt hiszem a zsidókhoz írt levélben van az a kifejezés, hogy Ézsau ugye a könnyek között kereste a megtérést, de nem találta. És akkor azt éreztem, hogy igen, hát ez vagyok én. Ez vagyok Ézsau. Aki már könnyek között keresem a megtérést, hogy újra megerősítjen az Istennel való kapcsolatom, de nem találom. Nem találom. És már csak megemlíteném, hogy ugye van az evangéliumokban ez a megbocsáthatatlan bűn, a lélek káromlása, hogy ezen is mindig vitatkoznak, hogy ez mit jelent. Ez is ugye egy depressziósnak kiváló gumicsont, hogy elkezdje az ember rágni azt, hogy én biztos elkövettem a Szentlélek káromlását, és nincs bocsánat. A következő, szeretném még ezt a kérdésre is egy kicsit kitérni. Ez iránt is szoktak érdeklődni, a gyógyszerekről, a pszichiáterekről. Vagy a pszichiátereknek a kérdése. Egyrészt én több keresztény pszichológushoz is, pszichiáterhez is szépen elmentem. Én ezt úgy gondolom, hogy fontos, tehát, hogy akár mi küzdünk ilyesmivel, akár a környezetünkben van valaki, bátorítsuk arra, hogy forduljon egy keresztény pszichológushoz, pszichiáterhez. Mindenképpen kérjünk segítséget ilyen helyzetben. Én is elmentem többször is. Nekem nem a velük való beszélgetések hozták az átütő erőt, hogy nem ott szólított meg igazán Isten, de ez nem azt jelenti, hogy az ilyesminek nincs haszna, vagy akár ne történhetne meg, hogy pont a keresztény pszichológuson mond valami olyasmit, ami végre beissza magát az ember szívébe. Én leghosszabban Bajcsi Miklóshoz jártam, aki ismeri, egy keresztény pszichiáter. Aztán gyógyszerekről, antidepresszánsokról, én nagyon sokfélét kipróbáltam, tehát ilyen 8-9 fajtát szedtem. A két nagy típusa van, a triciklikus szerek, meg a szerotonin visszavételgátlók, én mindegyiket próbáltam, és nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy mint halottnak a csók. Tehát semmi. Azt nyilván nem tudom megmondani, hogy mi lett volna, ha nem szedtem volna, tehát erre nincs kontrollcsoportom, de én azt tapasztaltam, hogy ugye egy bizonyos lelkiállapotban elkezdtem szedni, és semmit nem változtatott pozitív irányba. És a poén az aztán ugye nagyjából a vége fele az volt, hogy Bajcsi Miklós már ő javasolta, tehát nem én vertem az asztalt, már ő javasolta, hogy szerintem most már ezt hagyjuk, tehát hogy hagyjam abba az antidepresszánsokat, mert ugye a 9. után már ő is szerintem kifogyott a listájából, és akkor miután abba hagytam, egyébként történetileg pont utána abba az évben lettem jobban. De nem hiszem, hogy egyébként oksági összefüggés van a kettő között, csak ez ilyen furcsa volt. És szanaxot is szedtem, az sokkal hosszabb ideig, mint a antidepresszánsokat, mert ugye az alvászavar az elviselhetetlen, amikor az ember nem tud aludni, tehát teljesen működésképtelenné válik. Ezzel kapcsolatban azt szokták mondani erre a gyógyszerre, hogy ez nem okoz függést, én ezt nem merném állítani. Tehát én azt tapasztalom, hogyha mondjuk 2-3 este beveszi az ember, akkor már a negyediken már bezavar. Úgyhogy nekem volt egy olyan időszakom, amikor még voltak alvászavaraim, a depresszió már elmúlt, a zavar az megmaradt, hogy ilyen havonta egyszer bevettem, de mindig ügyeltem arra, hogy már 2-3-szor lehet ne alkalmazzam, mert éreztem azt, hogy annyira függést okoz ez a gyógyszer. Én ahogy látszik is nem vagyok gyógyszerellenes, és szerintem nem is szabad az lennünk, hogy minden gyógyszer lehet Isten kezében eszköz. Ugyanakkor zárójelben azt is megegyezném, hogy ugye a pszichiátriai gyógyszerek az egy nagyon veszélyes kör, ugye abban a tekintetben, hogy ez az agyra hat, vagy mondjuk a hormonrendszerre, tehát ugye ezt a részt célozza meg az emberben, és ez ugye nagyon rossz, hogyha esetleg maga a gyógyszer okoz valami olyan hatást, ami olyan változást, amit aztán esetleg nem lehet visszafordítani. Tehát én mind a mai napig nem igazán alszom jól, nem vagyok róla meggyőződve, hogy esetleg a gyógyszereknek nincs szerepe abban, hogy nem áll vissza teljesen az alvásom. De ez csak egy kérdés. Úgyhogy óvatosan ismerek olyan pszichiátriai szert is, akit az ellenségemnek se adnék. Ezekről az antidepresszánsokról én személy szerint azt tapasztaltam meg, hogy ha nem is használ, de nem éreztem azt, hogy ártana, vagy hogy ilyen bajt okoznána. Mik a depresszió lelki okai? Az első, ez az élet értelmével és a hivatással kapcsolatos válság. Ugye ezt én is megéltem. A következő, ez az alkalmasság, tehát a teljes alkalmatlanság érzése, tehát az alkalmasság kategóriájába esik, hogy azt éli meg az ember, hogy teljesen alkalmatlan az életre, az élet egészére, nem csak egy bizonyos feladatra. A következő, ez az egzisztenciális ellehetetlenüléstől való rettegés. A negyedik, a magány mindent elnyomó érzése, és nem véletlenül írtam nagy M-mel, mert úgy gondolom, hogy itt többről van szó egyszerűen annál, mint hogy az embernek mondjuk nincs társa, és amiatt szomorú. Ez is kiválthat depressziót, csak az, hogy azt a nagy űrt, ami a szívünkben van, azt nem fogják emberek betölteni, azt valaki más tölti meg, és ez fontos. A következő, ez az, hogy hajlamosak vagyunk az, hogy mitől leszünk boldogok, erről kialakítunk egy konkrét képet, egy ideálképet. És mindenki úgy elképzeli magának, hogy mitől lennék én boldog. Én is leginkább ez rám az volt jellemző, hogy a hivatással kapcsolatban ugye elképzeltem azt, hogy nekem mit kellene elérnem az életben. Én akkor lennék boldog, hogyha azt elérem. Ezt ugye rögzítem, ezt fixálom, ezt kell elérni. Én csak akkor vagyok hajlandó boldog lenni, hogyha az megvan. És mivel nincs meg, nyilván az ember boldogtalanul él. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire fixáljuk, vagy miben, vagy kiben fixáljuk azt, akitől vagy amiben a boldogságunkat keressük. Én ugye a hivatásba tettem, de más ember lehet, hogy máshova teszi ezt. A következő, ez az értéktelenség érzése és teljes identitásválság. Ki vagyok én? A depressziós azt érzi, hogy egy nulla vagyok, egy lúzer vagyok, egy semmi vagyok. Nincs semmi értékem. Nem tudok semmit lerakni az asztalra, nincs teljesítményem, és ezért nincs értékem. És az utolsó, ez a vallásos kiúttalanság és félelmek, amikor az ember kifejezetten az Istennel való kapcsolatban éli meg azt, hogy egyszerűen nincs kiút a bűntudatból és a kárhozatnak az érzéséből. És arra szeretnék rámutatni ebben a téglalapban, hogy itt megnézzük ezeket a lelki okokat, akkor tulajdonképpen három kulcskérdése van ennek az egész történetnek, vagy ahol a fordulópont bekövetkezik. Mert ha megnézitek, akkor ezeknek a lelki okoknak egy csomó kérdése elsősorban bizalmi kérdés. Hogy kiben és miben bízhatok? Kiben és miben bízhatok mondjuk az egzisztenciámat illetően? Vagy a jövőmet illetően? Kiben bízhatok? Miben bízhatok? Vagy ki vagyok én? Ugye az értéktelenség érzése, vagy az identitásválság. Elképesztően befolyásolja az életünket, hogy mit gondolunk arról, hogy én ki vagyok. Hogy hogyan definiálom azt, hogy mi az én elsődleges identitásom. Ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy eléggé elhanyagoljuk ezt a kérdést. Csak hogy egy példát hozzak, hogy érzékeltessem, hogy miért ilyen fontos ez. Ugye mondjuk a férj hazamegy, otthon a feleség főzött valamit. És hazamegy, leül a leveshez, belekortyol, és azt mondja, hogy hát ez a leves kihűlt. És akkor elkezdődik egy szóváltás, és egyre jobban elkezdenek veszekedni, és egyre jobban elkezdenek üvöltözni. És akkor és tényleg látszik a vitából, a veszekedésből, hogy ez sokkal többről szól, mint a leves. Csak jó lenne megtudni, hogy miről szól ez a vita, ha nem a levesről. És hogyha elemezzük egy ilyen szituációt, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a feleség, amikor azt mondta a férje, hogy kihűlt a leves, tulajdonképpen azt hallotta, hogy ő rossz feleség. És hogyha ebben a helyzetben a feleségnek az az elsődleges identitása, hogy ő feleség, és hogy én jó feleségnek kell, hogy legyek, akkor ugye ez a megjegyzés, egy apró kritika teljesen megrendíti az egész életét. Azért, mert az identitásában ingott meg. Az elsődleges identitásában. És hogyha a feleség mondjuk megjegyzi azt a férjének, hogy jó, de te meg két hete nem javítod már meg azt a hülye mosógépet, ugye a férj szintén ideges lesz, miért, mert mit hal ki belőle, hogy rossz férj, és ugyanígy most nem mondom ugyanazt el. Olyan érdekes, hogy ez ilyen vitákban, vagy ahogy megéljük a felszínen az életünket a hétköznapjainkban, vegyétek majd észre, hogy nagyon-nagyon sok az, ami tulajdonképpen az identitásunkat inoktatja meg, kérdőjelezi meg. És hogyha lenne egy szilárd identitásunk, hogy én ki vagyok, hogy nem az az elsődleges és legfontosabb identitásom, hogy én jó feleség legyek, vagy jó munkaerő, vagy jó apa, és lehetne sorolni, hanem lenne helyette egy másik, egy biztosabb, egy szilárdabb, egy örökkévaló, akkor egészen máshogy reagálnánk a helyzetekben. És a harmadik kérdés, ez a kit imádok, kit vagy mit imádok. Ugye ez arról szól ez a kérdés, hogy ugye azt imádom, vagy azt a valakit imádom, akitől a boldogságomat várom. Ugye az érdemli meg az imádatomat, akitől a boldogságomat várom. Ennyit a depresszió örvényéről. Most térjünk át a szabadulás részére. Ez ma pozitív része lesz. Még lezárásképpen csak annyit, ezt a hasonlatot nagyon szeretem, és még elmondom, hogy a depressziós ember tulajdonképpen úgy érzi magát, mintha a szíve körül, vagy az egész személye körül egy ilyen hatalmas fal lenne. A napok, a hónapok, az évek során az ember építgeti a falat, meg épül magától, egyre nő, és ugye minél magasabb és nagyobb a fal, ugye nem tudja az ember áttörni. Tehát egyre inkább azt érzi, hogy ott van egy teljes fal az életemben, amit lehetetlenség belülről áttörni. És a jó hír az az, és én is ezt tapasztaltam meg, és erről tudok beszámolni is nektek, hogy ez igaz, hogy belülről nem lehet áttörni ezt egy idő után ezt a falat, de kívülről Isten át tudja ütni. Hogy Krisztusban tényleg van annyi erő és van annyi hatalom, hogy ezt a falat ledöntse. És hogy ő ezért munkálkodik. Hogy ez az ő akarata, hogy ezt a falat ledöntse. Hogy ne legyen ez a fal a depressziós ember körül. Úgy éltem meg ezt, ez körülbelül egy olyan egy év volt az életemben, a szabadulásomnak az éve, de nagyon érdekes év volt, mert nagyon sokáig, tehát elkezdtem magamat jobban érezni, de még nem mertem kimondani, mert addig is volt olyan, hogy egy-két napig esetleg az ember kevésbé érzi rosszul magát, és itt is volt egy ilyen szakasz, hogy már nem mertem elhinni, hogy tulajdonképpen én kezdek meggyógyulni, mert kezdek megszabadulni, pedig már jobban éreztem magam. És ebben az egy évben azt tapasztaltam meg, hogy Isten ezt a falat elkezdte ilyen evangéliumi lövegekkel így szórni. Így apránként. Tehát mondom, nem volt egy átütő nagy bomba, amit így ledob, és akkor gyógyulás, hanem így gondolatok, megszólalások, igeversek, új témák, elmentem egy fiúság hétre, stb. Erről majd fogok beszélni. És ugye, ahogy folyamatosan szórta Isten az evangéliumi lövegeit, egy idő után leúlt a fal. És így lehet igazán megszabadulni a depresszióból. Az első, hogy mi tartotta bennem a lelket, ezt így utólag tettem föl magamban a kérdést. Nyilván több minden, amiről lehet, hogy nem is tudok. Egyrészt volt egy igevers, amit valami miatt valahogy mindig megkaptam, úton útfélen. Tehát lehet, hogy épp igehirdetésbe, vagy napi igeolvasásba, vagy épp egy testvérem említette meg ezt az igeverset, és ez az Ézsaiás 42:3 volt. Ez a megrepett nátszálat nem töri össze, és a füstölgő mécses nem oltja el. Ez ugye Jézus Krisztusról szóló profécia Ézsaiás könyvében. Csak ugye depressziósként ezzel az igével nagyon tud az ember azonosulni. Mert így érzi az ember magát, mint egy füstölgő mécses. Már nincs láng, csak ott füstölög, lehet, hogy 2 perc és teljesen kialszik, még van valami palázs, de épp ott csak füstöl. Vagy már egy megrepett nátszál, amire már semmire sem alkalmas. De ugye ez azt állítja Istenről és Jézus Krisztusról, hogy ő nem töri össze a megrepett nátszálat, és én ezt tapasztaltam meg az évek során. És a másik, hogy végig éreztem én, hogy kegyelemre van szükségem. Tehát, hogy amire szükségem van, az az Isten kegyelme. Éreztem azt, hogy nagyon belebonyolódtam, egyszerűen egy törvényeskedő hitvilágban kezdtem el élni az életemet gyakorlatilag. Elméletileg nem így fogalmaztam volna, de jó reformátusként elmondtam volna, hogy minden kegyelemből van, meg minden hitáltal van az Istentől. De gyakorlatban az életemet teljesen annak alapján értelmeztem, hogy én mit teljesítek, hogy hol tartok a megszentelődés útján, hogy mennyi jó cselekedetem van, hogy mennyire vagyok jó ember. És hogyha nem sikerül teljesítenem, akkor Isten biztos, hogy elvet engem. És ezért elkezdtem olyan könyveket olvasni, amik a kegyelemről szólnak. Először Jerry Bridgesnek került a kezembe a Kegyelem című könyve, ezt 3-szor is olvastam, és a másik pedig Philip Yancey-nek van egy ilyen könyve, hogy Meghökkentő kegyelem. Hogyha keresztény ember vagy vallásos ember küzd depresszióval, szerintem az kulcskérdés, hogy a kegyelemben újra megerősödni, az Isten kegyelmében. És ez a 2 könyv, ez egyébként szerintem jól kiegészíti egymást, mert Bridges inkább magyarázza a kegyelmet, és nagyon jól magyarázza. A Yancey inkább szemlélteti, inkább történetek vannak be, inkább érzékelteti azt, hogy mi is az a kegyelem. És a depressziós, ami a teljesítmények világában éli az életét, és ugye azt érzi, hogy nem tudok teljesíteni, kellene, de nem tudok, annak egy óriási üzenet az, hogy Isten számára nem is kell teljesítenem, hogy ő elfogad és szeret engem a teljesítményeimtől függetlenül, vagy épp a teljesítményeim ellenére, vagy a rossz teljesítményeim ellenére. Ebben a Jerry Bridges könyvben van ez a hasonlat, ugye a kegyelemről, hogy a felhők felett mindig süt a nap. És ez is egyre jobban úgy birizgálta a szívemet, hogy nem ezt élem én meg, hogy lehet, hogy mégiscsak van kegyelem. Csak sűrű a felhő réteg. És én nem látom. De ez egy annyira szép kép, hogy ugye a legsúlyosabb viharban is a nap az pontosan ugyanott ragyog. Az Isten kegyelme, az Isten szeretete pontosan ugyanott ragyog az életünk felett. Csak nagyon sűrű a felhőréteg. Következő gondolat. A depressziós embernek az egyik legnagyobb problémája az az, hogy a saját lelki világa körül forog. És a saját lelki világa pedig egy ilyen ingó, hullámzó dolog, egy sötét, egy tényleg olyan, mint egy vihar. Egy saját belső lelki vihart él meg. És ezért a depressziós embernek őrült fontos az, hogy találjon egy szilárd pontot. És önmagamban nem tudom megtalálni, mert belül minden inog, és minden bizonytalan. Muszáj találni egy külső pontot. Ugye Archimédész mondta azt, hogy mutassatok nekem egy szilárd pontot, és én kimozdítom helyéből az egész világot. És az az igazság, hogy van ilyen szilárd pont. És nekem az a gondolat kezdett el segíteni, mondom, ez nem egyszerre ütött át, hogy elkezdtem arra koncentrálni, hogy Peti, az, hogy meg vagy váltva, hogy bűnbocsánatod van, az egy történelmi tény. Ne arra próbáld alapozni, hogy mit érzel, hogy most tele vagy bűntudattal, hogy azt érzed, hogy nem érdemled meg. Vagy azt érzed, hogy valójában ez téged nem is érdekel már, mert csak szeretnél szabadulni ebből a szörnyűségből. Hogy nem ez számít, hanem az, hogy ez egy tény. Tehát ez nem mindegy, hogy én mit érzek. Jézus Krisztus akkor is meghalt a kereszten, hogyha én azt épp nem érzem. És azt tapasztaltam meg, hogy az, hogy mertem elkezdeni arra gondolni, hogy mindegy, hogy mit érzek, de ez egy történelmi tény, hogy meg vagyok váltva, egy idő után az elkezdte kiváltani az érzéseket is. És hogyha belegondoltok, ez teljesen természetes az életünk folyamán, mondjuk akár itt a foci VB-n is, hogy mondjuk nyer az embernek a csapata, ugye ez külső tény, ez egy történelmi tény, és ugye az kiváltja az örömöt. De úgy sose lesz öröme az embernek, meg az érzésvilága sose változik, hogy az ember az érzésvilága körül forog. Hát úgy nem tud az érzésvilág meggyógyulni. Nem gondolom egyébként, hogy a kereszténység, hogy ez egy érzés ellenes dolog, vagy az embernek a hite az mindig az érzéseivel szembe kell, hogy megnyilvánuljon. De amikor az ember ennyire mélyen van és ennyire depressziós, akkor nagyon fontos gondolat az, hogy az a kegyelem, amit mi kaptunk, az a megváltás, amit mi kaptunk, az nem egy belső folyamat, az nem egy érzés, hanem egy történelmi tény, ami sziklaszilárd, és hogy ezt nem lehet megváltoztatni, ebbe az a jó. Ez a múltban van. Ezt Isten se csinálja vissza, az ördög se tudja megváltoztatni, én se tudom megváltoztatni. Az Isten kegyelme olyan biztos, mint hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten és feltámadt. Úgyhogy nem tudunk változtatni, és ez jó. A következő, hogy a depressziós éveim során nyilván elkezdtem kutatni azt a kérdést, hogy most a keresztény embernek lehet-e üdvbizonyossága, vagy nem lehet, a keresztény ember elveszítheti az üdvösségét, vagy nem. Ez ugye nagy kérdés, és nekem az hozta meg, tehát egy fordulatra volt szükség ebben az egész kérdésben, egy fordulatra. Ez többféleképpen is el lehet magyarázni ezt a fordulatot, ami végbe ment bennem. Az első az egy nagyon-nagyon egyszerű, és előre elnézést kérek a magyarázat egyszerűségéért. De gyakorlatilag elkezdtem azon gondolkodni, hogy az, hogy Isten üdvözít engem, ez ugye a legegyszerűbb mondat, van egy alanya, van egy állítmány, meg van egy tárgy. Isten üdvözít engem. Hogy figyeljünk oda arra, hogy ki az alany és ki a tárgy. Hogy az, hogy nekünk üdvösségünk van, az egyáltalán nem a mi cselekedetünk, az, hogy örök életünk van. Azt ő végzi, azt ő adja nekünk, Isten az alany, és mi vagyunk a tárgyai az ő üdvözítésének. Vagy egy másik, hogy ugye így szokták föltenni a kérdést, hogy elveszíthetem-e az üdvösségemet. És ugye nekem ez nagy kérdésem volt, mert én azt éreztem, hogy elveszítettem. Hogy valójában rossz a kérdés, vagy hogyha itt tesszük föl a kérdést, hogy én elveszíthetem az üdvösségemet, a helyes válasz az az, hogy mi más se tudunk, mint elveszíteni az üdvösségünket. Rossz a kérdés. Mert az igazi kérdés az az, hogy Jézus Krisztus elveszíthet-e minket. És erre a kérdés az a válasz, hogy nem. Tehát lehet látni ezt, hogy ez a kérdés, hogy én elveszíthetem az üdvösségemet, azért eleve egy rossz kérdés, mert egy én központú kérdés. Magamból indulok ki, és ezért nem kaphatok rá jó választ. De itt nem ez a lényeg, hogy én elveszíthetem-e az üdvösségemet, hanem az a lényeg, hogy Jézus nem veszíti el az övéit, és nem esik ki senki az ő kezéből. Egy igét is idézek erre, ami egyre hangsúlyosabbá vált a számomra ezzel kapcsolatban, ez az 1 Péter 1:5, ami a mondatnak a részlete, hogy Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ez az 1 Péter 1:5-ben. Hogy Isten hatalma őriz minket hitáltal az üdvösségre. És még egy hasonlat erre, és nagyon érdekes, hogy a hittel kapcsolatban, vagy az üdvösségünkkel kapcsolatban milyen kép van előttünk, az nagyon befolyásolja az, hogy hogyan gondolkodunk róla, hogy hogyan éljük meg. Mert szerintem a legtöbb embernek valami olyasmi képe van az üdvösségünkről, az örök életünkről, mintha lenne mondjuk egy rúd, és az ember így kapaszkodna egy rúdba, és így lógna lefelé. És ugye az, hogy megragadtam, hogy az üdvösség rúdja, és akkor én fogom. Csak ugye az a probléma ezzel a képpel, hogy ez egy fizikai tény, hogy bármennyire is erős ember kapaszkodik egy rúton, egy idő után lezuhan. Lógok a szeren, ugye ez a kép. És ugye az van az emberben, hogy hát, hogyha nem kapaszkodom elég erősen, hogyha nem elég erős a hitem, akkor lezuhanok. Tehát nekem erősnek kell lenni a hitemnek. És nyilván a depressziós ember azt éli meg, hogy nekem nem elég erős a hitem. Csak az a jó hírem, hogy ez egy rossz kép az üdvösségre. Minket az Isten nem így üdvözít, hogy lógunk a szeren, hanem úgy üdvözít, ahogy azon a képen van. Hogy ő tart minket. Hogy ő fog. És én ebbe hiszek. Nem abba hiszek, hogy én fogom és én tartom az üdvösségemet. Tényleg most egy hétköznapi hasonlat. Úgy képzeljük el az üdvösséget, mintha egy pénztárca lenne a kezünkbe, és akkor jönne az ördög, vagy bárki, és megpróbálná a kezünkből ezt kirángatni. De az üdvösség nem olyan, mint egy pénztárca. Az nem lehet a kezünkből kirángatni. Vagy egy személyes kapcsolat. És az Atya adja az üdvösséget. Az Atya tart meg, az Atya fogott meg minket, és tart meg minket. Ez is hozzájárult a félelmeimnek az oldódásához. A következő. Keresztény emberként, depressziósként azt éltem meg, hogy mindig akörül forgok, hogy én mit teszek Istenért, hogy elég jó vagyok-e. És persze a válaszom az mindig az volt, hogy nem szolgálok eleget, hogy már nem tudok imádkozni eleget, hogy nem tudok fölmutatni eleget, hogy nem tudok teljesíteni eleget. És elkezdtem abba a gondolatba kapaszkodni, hogy nem az a fontos, hogy én mit teszek Istenért, hanem az a fontos, hogy Isten mit tett értünk. És hogy merjük így élni a keresztény életünket. Hogy nem az a fontos, hogy mi mit teszünk Istenért. Mi valahogy mindig a mi dolgainkat próbáljuk a középpontba állítani, de attól nem leszünk boldogok. Hogyha ez a fordulat bekövetkezik, és szerintem az egész keresztény életünk arról szól, hogy ez a fordulat bekövetkezzék, hogy nem az a fontos, amit én teszek, hanem az a fontos, amit ő tesz. És olyan érdekes, direkt kiírtam ezt az igeverset az 1 Korintus 2:12-ből, olyan érdekes, hogy ez egy olyan akkora aranyige lehetne, én sose láttam igéskártyákon, és sehol ezt az igeverset. Pedig ott van a Bibliában, és nekem is hosszú évekig ugye föl se tűnt, hogy ez a mondat egyáltalán benne van a Szentírásban. Ez ugye úgy szól ez a mondat, hogy mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Szerintem ez olyan jó összefoglalása a keresztény életnek, amire te is széloztál hasonlataiddal. Ugye a krémessel, vagy ilyen, tehát hogy egészen más a keresztény életnek az a felfogása, hogy nem arról szól, hogy itt most egy morális cselekedet, és akkor a kereszténység az arról szól, hogy az ember állandóan aggódik az erkölcsei miatt, és ez a kereszténység. Hanem az Isten meg akar minket ajándékozni, és Jézus Krisztussal együtt mindent visszaajándékozott a számunkra, Róma 8:32. És hogy a keresztény életfelfogásunk az lehet ilyen, hogy gyakorlatilag olyan ez, hogy a kereszténység, mint ha kapnék egy óriási ajándékot, és egy életen, sőt egy örökké valóságig tart, hogy az ember kicsomagolja azt az ajándékot, amit kapott. És erről szól a keresztény élet, a megajándékozottságról, és ennek aztán a gyümölcse az, hogy az ember élete valamennyire megváltozik. A következő, ezt a gondolatot, ezt a protestáns ördögökről neveztem el, ugyanis én akkor azt éltem meg, hogy egy olyan gyülekezethez tartoztam, ami helyesen hangsúlyozta azt, hogy nem a cselekedeteinkért van az üdvösség. Tehát nem a morális cselekedeteinkért, vagy elég jó emberek vagyunk, nem ezért van az örök élet, és Isten nem ezért szeret minket, hitáltal van az üdvösség. Tehát azáltal, hogy hiszek Jézus Krisztusban, és benne elfogadom az örök életet, és ez változtatja meg az életünket. Csak az a probléma, hogy léteznek protestáns ördögök is. És én ezt tapasztaltam meg, hogy engem nem azzal kísértettek, vagy nem az a gondolat jött elő bennem állandóan, hogy nekem nincsenek elég cselekedeteim egy idő után, hanem az, hogy nincs hitem. Hogy nekem nincs hitem, hogy az, amit én produkálok, az nem hit. És értitek, ez azért szörnyű, mert így már nem tudok a Bibliára hivatkozni, hiszen ha nincs hitem, ott egyetem benne van, hogy aki hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz, azon az Isten haragja marad rajta, hogy ez a János 3-ban van. És a keresztény ember kinyitja a Bibliáját, és hogyha abba kérdőjelezik meg, hogy neked nincs is hited, akkor persze, hogy nincs örök életed. És az ember akkor ezt hallja, ezt a vádat. Neked nincs hited. Nem tudsz olyan hitet produkálni, ami az Istennek kedves lenne. És ebben is történt egy fordulat bennem ebben az év során, a szabadulásom éve során, hogy rossz képünk van a keresztény hitről. Mert a hit maga az nem teljesítmény. A hitből következnek teljesítmények, de a hit maga az nem teljesítmény. Hanem a hit az tényleg olyan, mint ahogyan a képen is választottam, hogy olyan, mint amikor ott vagy a Balatonon, süt a nap, gyönyörű az idő, veszel egy gumimatracot, és akkor így ráfekszel a gumimatracra. A hit maga az egy ilyen dolog. A hit maga az nem teljesítmény. Most ezt értsétek jól, de minket nem a hitünk tart meg. Minket Jézus Krisztus tart meg. Persze hit kell ahhoz, hogy az ember fölfeküdjön a gumimatracra. De értitek, miközben rajta fekszel a gumimatracon, akkor teljes egészében a gumimatrac tart meg téged. Neked az nem semmivel nem járulsz hozzá, hogy a gumimatrac fönntart a vízen. Egyszerűen élvezed azt, hogy rá nehezedsz, hogy megpihensz a gumimatracon. És az Isten keze az ilyen. A keresztény hit az ilyen, hogy én abban hiszek, hogy ő megtart engem. A hit az nem teljesítmény, hanem épp a teljesítménynek az ellentéte. Hogy merek bízni az Isten teljesítményébe. Vagy a kép alapján a gumimatrac teljesítménye, a gumimatrac meg tud engem tartani. Az Isten megtart. És nem az én hit, még méricskéltem, hogy nem elég intenzív a hitem, nem elég mély, nincs elég örömöm, stb. És ezt lehet méricskélni. De nem ez számít. Hanem az, hogy az Isten tart alulról, és te ránehezedhetsz. Te megpihenhetsz. Ezért nagyon fontos, hogy a hittel kapcsolatban milyen hasonlatokat, vagy szavakat, vagy metaforákat használunk. Mert vegyétek észre, hogy nagyon sok az olyan típusú hasonlat, ami ilyen kapaszkodás, hogy nyúlsz utána, hogy fogod, hogy ami téged hangsúlyoz. A te szerepedet. Miközben, értitek, ezen a képen is. Hát az Isten szerepe az, hogy ő engem megtart. És nem az enyém. És egy másik kedvenc igém lett ez, akkoriban lett ez a kedvenc igém. Ugye itt a néma lélek kiűzése egy fiúból, az a történet, a kontextus ennek az igeversnek. És ugye az apával beszélget Jézus, és akkor Jézus azt mondja az apának, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És az apa válaszolja az, hogy hiszek, Uram, de segíts az én hitetlenségemen. És hogy merjünk így imádkozni. Hogy a hitünk az tényleg ilyen, hogyha magunk a hitünket vizsgáljuk, az nem sokat ér. A hitünk tárgya, az, akibe kapaszkodik a hit, na, ő számít. Isten az, aki számít, Jézus az, aki számít. Az ő teljesítménye az én életem. És hiszek, Uram, és segíts az én hitetlenségem, mert folyamatosan tele van a szívem bizalmatlansággal, mind a mai napig, hogyha őszinte vagyok. Hát hány és hány helyzetben tapasztaljuk ezt meg? Hogy valójában bizalmatlanok vagyunk Istennel. De nem ez számít. Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Összefoglalva ezt a nagyobb pontot, a saját teljesítményemről egyre inkább kezdett átcsúszni a hangsúly, vagy a saját teljesítményem hiányáról, arra, hogy az Atyám, Jézus Krisztus és a lélek, a Szentlélek, mi az, amit végez, hogy az ő teljesítménye. És hiszem azt, hogy az egész keresztény életünk így fejlődik jól, hogy minél inkább kinyílik a szemünk arra, hogy tulajdonképpen az Isten végez mindent, hogy az Isten tart meg, hogy az Isten hordoz, hogy az ő szeretete hordoz minket a nehézségek közepette is, a szenvedések közepette is. És hogy mindez a szenvedés, amit megéltem én is a depresszióm során, ez nem annak a jele, hogy az Isten nem szeret minket, vagy amikor egy tragédia ér minket. Következő, most a lelki okokban, egyébként a 7 okban így visszafelé haladok, ugye a 6 az érték és az identitásnak a kérdése. Az első elmentem egy fiúság hétre, a fiúság akadémiához tartozik egy fiúság hét is, ami tulajdonképpen a legegyszerűbb gondolatokat közvetíti az evangéliumról, hogy mi is ez az evangélium, de elképesztő átütő tud lenni, hihetetlen, mert mindig valahogy más van a középpontban a helyet, aminek kellene. És én is elmentem egy ilyen hétre, és egy csomó előadás nem is nagyon kötött le, stb., de volt kettő, ami a megigazulásról szólt, meg a megszentelődés, ami nagyon-nagyon elgondolkoztatott. És elkezdtem felfedezni, hogy mit is jelent az a megigazulás pontosan. Csak még felvezetésként annyit, hogy, és ezt hallottam is sokszor, és ezt hirdetik a szószékekről, hogy Jézus Krisztusért meg vannak bocsátva a bűneink. És ez így van. Csak a bűnbocsánat, mint kifejezés, vagy mint gondolat, az még mindig magába hordoz egy olyan kérdést, hogy jó, de most ha az újra elkövetek egy bűnt, akkor az is meg van bocsátva? Vagy hogyha van egy visszatérő bűnöm, lehet ez bármi, haragos természetű vagyok, és tulajdonképpen ez mindig előjön. Vagy a paráznaságnak a vétke. Ugye ez nekem nagyon előjött hosszú ideig. Nagyon előjön. Mindig visszatér, és a századik, a 200., az 1000. alkalom után is meg van bocsátva a bűn? Van bűnbocsánat? Tehát van ebbe a kifejezésbe egy bizonytalanság. Viszont van egy jó hírem, hogy a keresztény üzenet ez nem csak ennyit tanít, és remélem erről már hallottunk, és akkor erősödjünk meg benne újra, hogy nem csak Jézus nem csak elveszi és megbocsátja a vétkeinket, mert ez olyan lenne, mintha lennénk egy koszos ruhába, és akkor így levennék rólunk a koszos ruhát, hanem fehér ruhába öltöztet. Jézus Krisztus a saját tökéletes igazságát nekünk tulajdonítja. Tehát én azért állhatok meg Isten előtt, azért fordulhatok hozzá bármikor, mert Jézus Krisztus tökéletes élete, az ő igazsága, az, hogy ő bűntelen volt, ez a tény, ez a státusz van nekem tulajdonítva. És ebben már nincs ilyen ingás. És ez egy óriási örömhír a depressziósnak, aki folyamatosan bűntudattal küzd. Most már nem kell többé bűntudatot éreznem, mert Jézus Krisztus igazság az enyém. Maga a világegyetem bírája az, aki engem igaznak nyilvánított. Nem csak elvette a bűneimet, hanem Krisztus igazságát nekünk ajándékozta. És ezért lehet bármikor élő az Istennel való kapcsolatunk. Nyugodtan mehetünk bármelyik nagy vétek után újra a kegyelem királyi trónusához. Mert Krisztus igazságát a mi vétkeinkkel nem tudjuk beszennyezni. Ezért tartom nagyon rossz képnek azt, amikor valami olyasmit mondanak, vagy tanítanak esetleg, hogy a keresztény ember fehér ruha van, és akkor a bűneivel bekoszolja ezt a fehér ruhát. Nem koszolja be. Mert az a fehér ruha, az Krisztus igazsága, és Krisztus igazságát nem lehet bemocskolni. A lábunkat lehet, hogy összekenjük, de a ruhánkat nem. Mert ez Krisztus maga tulajdonképpen. Vele egyesültünk, az ő igazságával egyesültünk. Ez volt a gondolata, hogy minden, ami az enyém, az Krisztusé, mint egy házasságban, és minden, ami a Krisztusé, az az enyém. Ez egy elképesztő örömhír. Tehát a keresztény örömüzenetben nem egyszerűen csak arról van szó, hogy megbocsátatnak a bűneink. Mert azt mondja Luther Márton, hogy ugye a keresztény itt az olyan, mint hogyha Jézus Krisztus ugye házasságot kötne az ember, és ugye a házasságnak van egy olyan tulajdonsága is, hogy vagyonközösség van. Hogy ott már nincs te és az enyém, hanem ott már csak közös tulajdon van. Minden, ami az enyém, az Krisztusé, hát leginkább a bűneim, mert én ennyit tudok fölmutatni, és minden, ami a Krisztusé, az az enyém. Ezért a miénk Isten szeretete, ezért a miénk Isten kegyelme, ezért a miénk Isten szent lelke, ezért a miénk az új ég és az új föld, az örökség. Mert minden, ami a Krisztusé, az a miénk. Egy következő, ugye elmentem erre a fiúság hétre, és Ipos Szabi beszélt a megigazulásról, és a végén ő beszél arról, hogy aki nem ismerné, ő a Fűség Akadémia igazgatója jelenleg, előtte a BSZ-nek a Bibliai iskoláját vezette, és ő a vezetője ennek a szolgálatnak is, a Fűség hétnek. és ő is beszél a saját depressziós időszakáról is. És ebben van egy nagyon érdekes rész, vagy egy nagyon érdekes mondat. Amikor eljött odáig a történetbe, ő is a fordulatnál jár már, a depresszióból való kikerülésekor, hogy elkezdtem arra rádöbbenni, mondta Szabi, hogyha egész nap az ágyon feküdnék is, akkor Isten ugyanúgy szeretne engem, és ugyanolyan értékes lennék a szemében. És ez nekem akkor nagyon betalált, mert depressziósként az ember jelentős időmennyiséget tölt abban, hogy már csak az ágyon fekszik. Már csak sírdogálni tudtam, vagy már csak kiáltozva tudok imádkozni. És akkor jön egy ember, és azt mondja, hogy ha az egész nap az ágyon feküdnék is, Isten ugyanúgy szeretne engem. És én megszereztem egy kalózfelvételt egyébként erről a bizonságtételről, mert nem adnak ki ilyen felvételeket, de sikerült beszerezni, és emlékszem, hogy pontosan tudtam, hogy nem tudom, az 52-10-nél van, és többször meghallgattam. És én mindenképpen bátorítanálak titeket egyébként függetlenül attól, hogy most mennyire érzitek jól magatokat, vagy kevésbé jól, vagy küzdetek a depresszióval, vagy sem, hogy merjétek az evangéliummal erősíteni önmagatokat, hogyha nem halljátok az ige hirdetésbe. Vagy épp nem olyan ige szakasz jön föl reggel. Az evangéliumot azt mindig merjük magunknak hirdetni, a teljes evangéliumot, hogy Krisztusban az Isten kegyelme, az Isten szeretete, a Krisztus igazsága, a Szentlélek, az örök élet, az új ég és az új föld, minden a miénk. És én is direkt hallgattam. Újra és újra oda tekertem, és szépen végig hallgattam. És a koronája így az érték és az identitással kapcsolatban, hogy ezért fiúsághét a fiúsághét, hogy innen a neve. Depressziósként ugye azt éltem meg, hogy semmilyen teljesítményem nincs, egy nulla vagyok, lúzer vagyok, semmi vagyok. És elkezdtem felfedezni azt, emlékszem, hogy ez egy csendes hétvégén került elém ez a gondolat, hogy olyan jó ez a magyar kifejezés, a keresztény örömhír azt tanítja, hogy mi Isten örökbefogadott gyermekei vagyunk. Isten örökbefogadott gyermekei. A fiai vagyunk. És ez az örökbefogadás, ez egy annyira jó kifejezés a magyarban, mert hogy örökbe fogadott minket. És ez engem elkezdett erősíteni abban, hogy nem estem ki a kegyelemből. Hogy nem kell, hogy kárhozat bizonyosságom lehet, hogy van nekem üdvösségem, mert ő engem örökbe fogadott, és nem idéglenesen fogadott a magáévá, vagy tett a magáévá. És gondoljatok bele, hogy ez micsoda kiváltság az életünkbe. Minden nap erre emlékeztessétek magatokat, hogy mi a világegyetem királyának vagyunk, a fiai. Ugyanabban a státuszban vagyunk benne, mint amiben Jézus van. Ő az Isten fia, és mivel a keresztény ember vele egyesül, ezért vele együtt benne mi is az Isten gyermekei vagyunk. Szoktunk esetleg arról ábrándozni, vagy egy ilyen klasszikus dolog, hogy ugye az amerikai nagybácsi. Vagy hogy milyen lenne, hogyha mondjuk az amerikai elnök lenne az apukám, hogy mennyire mások lennének lehetnének a lehetőségek. Hova juthatnék be, stb. És most gondoljatok bele abba, mi nem az amerikai elnöknek vagyunk a gyermekei, hanem az egész világ teremtőjének, fenntartójának, bírájának, megalkotójának, irányítójának, urának vagy az örökbefogadott gyermeke. És így élhetjük az életünket gyermekként. Nem olyan elárultan, mint ahogyan szoktuk. És ebben megerősödni, hogy gyermek vagyok, hogy rám vigyáznak, rólam gondoskodnak, hogy velem van. És tényleg egy olyan valaki, akinek semmi sem lehetetlen. János 17.23 az, ami elém került annó. Ugye ez Jézus főpapi imádsága, mielőtt meghal, van egy hosszú imádsága a János 17-ben. És ott azt imádkozza a tanítványairól, hogy Isten úgy szereti őket, mint ahogyan engem szerettél. Tehát Jézus ott egyértelműen kimondja, hogy Isten ugyanúgy szeret minket, ahogyan a tökéletes Jézus szereti. Nem kevésbé, hanem ugyanúgy. A következő, hogy Isten elkezdett azon dolgozni, hogy, és ez volt a legfájdalmasabb, és szerintem ez a legfájdalmasabb a történetben, és szerintem mindannyiunk életében. hogy kitől és mitől várom a boldogságomat? Ez egy kulcskérdése az életünknek. Kitől és mitől várom a boldogságomat? És ugye mi emberként hajlamosak vagyunk arra, hogy mi ezt szépen kitaláljuk magunknak. És van egy verziónk, ami arról szól, hogy tulajdonképpen én hogyan lehetnék boldog, és én ezt meghatározom, én ezt eldöntöm. És ugye attól függően, hogy ebből mennyit sikerül elérni, vagy mennyit nem, ugye attól függően az ember boldogtalan, vagy valamennyire boldog. Kis b-vel. Én azt tapasztalom egyre inkább, és a depressziómból is ez segített ki, az a gondolat, és ez először mindig elvontnak tűnik, és folyamatosan esik le, hogy tényleg az Istenben van az embernek a boldogsága. És hogy ez nem szubjektív dolog, hanem mi tényleg arra lettünk teremtve, hogy az Atyával kapcsolatban legyünk. És hogyha ez minél inkább helyére kerül az életünkbe, az ember akkor boldog. Nem tudom, hogy mennyire tapasztaltátok ezt mondjuk éneklés során, vagy imádság során, vagy egy jó nap során, hogy akkor, amikor a szíved úgy igazán az Isten tudja dicsőíteni, amikor a vele való kapcsolatod olyan örömteli, olyan békés, olyan sokat adó, akkor olyan boldognak tudja az ember magát érezni. És ez nem véletlen. Azért van ez, mert erre vagyunk teremtve. És minden attól boldog, hogy betölti a rendeltetését, vagy sem. De az, hogy mi a rendeltetésünk, azt nem mi döntjük el, azt már eldöntötte az Úr. Ez egy objektív dolog, hogy mi mitől leszünk boldogok. És hogy tényleg az Istennel való kapcsolattól leszünk boldogok. Azt tapasztaltam meg, hogy Krisztussal együtt a keresztény embernek van egy egyre mélyülő szabadsága. Ez abból fakad, hogy az egyetlen kötelmem, akitől függök abszolút módon, az csak Isten. És ezért minden más relativizálódik. Olyan érzés ez, mintha Isten minden szituációból, vagy bármilyen helyzetből, lelki értelemben az embert ki tudná emelni. Nem abban az értelemben, hogy megszűnik a helyzet, hanem abban az értelemben, hogy megél az ember egy belső szabadságot és örömet. És én többször tapasztaltam ezt fizikai fájdalmak során, egyszer egy iszonyatos fogfájásnak a során, akkor már jó volt az Istennel való kapcsolat, és borzalmasan fájt a fogam, és befelé voltam fordulva az ágyon, és vertem a falat, mert annyira fájt, és lehet, hogy ismétek ezt, amikor bármit beszedsz, nem használ semmit, pontosan ugyanolyan fájdalom. És ott feküdtem, és egy nagyon érdekes érzés volt az, hogy bődületes fájdalom, és közben a szívem mélyén van egy öröm és szabadság. Honnan van ez? Nagyon furcsa érzés volt. És ezt most csak azért mondom el, hogy összességével azt tudjam mondani, hogy ez tényleg működik. Tehát ez nem egy mítosz, hogy az Istennel való kapcsolat az a legnehezebb, legtragikusabb, legfájdalmasabb helyzetekben is ott van, ott lehet tőle ez a belső boldogság, szabadság és öröm. A világunknak van ez a kettősség. Amíg meg nem halunk, mindig fognak minket tragédiák érni. Vagy mindig vannak hiányosságaink, ami nagyon fáj, hogy hiányzik. De nem mindegy az, hogy hogyan éljük meg ezeket a fájdalmakat és ezeket a hiányokat. Ott, hogy ott van az Istennel való, az Atyával való kapcsolatnak az öröme, a boldogsága és a szabadsága, vagy nincs ott. És ott lehet. A jó hír az az, hogy igenis ott lehet ez a belső szabadság. Az ember kitalálja magának, hogy mitől vagy kitől lesz boldog, gyakorlatilag ezek a bálványaink, de az az igazság, hogy a bálványaink ezt a nagy, mélyen lévő űrt nem tudják betölteni. Egy példát is hozzak, mondjuk nagy sportolók esetében is lehet látni, most egyébként egy konkrét sportoló van előttem, csak nem szeretnék személyeskedni, hogy elér mindent, mindent elér. Olimpiai bajnok lesz. És abban marad az úszás, nyilván kiöregszik a dologból, és utána látszik, hogy teljesen befordul, szomorú lesz, depressziós lesz, elhízik, stb. És lehet látni azt, hogy gondoljatok bele, hogy ez a fiú, vagy ez a férfi valószínűleg mindent elért, amit előtte kitűzött. Hát egy úszó, hát mit tűz ki maga elét maximum célként? Az, hogy olimpiai bajnok legyen. És elérte. Azt hiszem többször is, ha jól emlékszem. És nem tudta betölteni az űrt. Az ember szíve olyan, hogy megy tovább. Hogy megy tovább. Csak azzal csapjuk be magunkat, hogy most lehet, hogy azt mondjuk magunkban, jó, hát ő nem lett tőle boldog, de mi boldogok lennénk tőle, de ez nem így van. Merjük ezt elhinni, hogy ez tényleg így, merjünk tanulni ezekből az esetekből. Amikor látjuk, hogy az emberek tényleg elérték azt, amire annyira vágytak, és aztán kiderül, hogy nem boldogok. Miért van ez a jelenség? Hát azért, mert nem ebben van az ember boldogsága. Mi többre vagyunk méltók annál, hogy egy hivatásbeli sikerben, vagy egy párkapcsolatban, vagy bármi másban találjuk meg a boldogságunkat, az igazi nagybébetűs boldogságunkat. Mi többre vagyunk hivatottak, többre vagyunk teremtve. Lehet, hogy az időre való tekintettel már nem fogom annyira részletezni, amivel készültem. De az ember szívében ott van ez az eredendő magány. És emlékeztek talán arra, hogy említettem, hogy az ember a közösségben is mennyire magányosnak tudja magát érezni. És ezek az érzéseink, az eredendő magányunk, az épp ezért van. Mert az Istennel való kapcsolat az, ami ezt be tudja tölteni, azt az eredendő magányt. Megtalálhatjuk az igaz barátot, az igaz házastársat, stb., és mindannyian továbbra is azt fogjuk érezni, és én is azt érzem, hogy van ott egy eredendő magány, amit ember nem tud betölteni. És az nagyon nem mindegy, hogy betöltődik-e vagy sem, mert a többi magányunkat, vagy a társkapcsolatainkat egészen máshogy hordozza az ember. A következő, nagyon komolyan féltem attól, hogy nem fogom tudni magamat eltartani. És van a Máté 6-ban az a híres ige szakasz, hogy ugye ne aggódjatok a holnapért, stb. Biztos ismeritek, most hadd ne olvassam ezt föl. Ahol ugye az van, hogy keressétek az Isten országát és igazságát, és ráadásképpen mindezek megadatnak nektek. És ez a mindezek, ez ugye az, hogy lesz ételünk, lesz ruházatunk, stb. És valahogy én ezt az igeverset mindig úgy magyarázták nekem, vagy úgy hallottam, hogy ha az Isten országát és igazságát keresed, akkor majd megadatik neked az atyának a gondoskodása. Csak az a baj, hogy a depressziósként azt értem meg, hogy nem tudom teljesíteni a feltételt. Mert az, amit csinálok, az most ezt már nem lehet annak nevezni, hogy én most Isten országát keresem. Hát el vagyok kárkozva, az egész életem tele van bűnnel, stb. Most mi ezen az Isten országának a keresése? Kíván az ember kétségbe van esve, hogy hát akkor az atya sem fog gondoskodni róla, én meg nem tudok. De egyrészt, ez a ha és ez az akkor nincs ott a szövegben. Van egy felszólítás, egy buzdítás, hogy keressétek az Isten országát, és ezek ráadásképpen megadatnak nektek. Ennek az ige szakasznak a logikája pont a fordítottja. Ez egy bátorítás akar lenni, hogy merjétek keresni az Isten országát, merjetek az Isten dolgaival foglalkozni, mert az atyátok gondoskodik majd rólatok. Hogy ne azzal töltsük a földi életünknek az idejét, hogy állandóan mindennapi betevővel vagyunk elfoglalva, hogy vajon az lesz, vagy nem. És emiatt aztán az Isten országát háttérbe szorítjuk. Hanem arra akar minket felszabadítani Jézus. Hogy merjük keresni az Isten dolgait, merjük keresni az Istennel való kapcsolatot, az időt rászánni, stb. Mert az Atya gondoskodni fog rólunk. És az, hogy ez a helyes magyarázata ennek a ige szakasznak, onnan lehet tudni pontosan, hogy milyen hasonlatokat használ Jézus. Ugyanis a madarakat, és utána a virágokat hozza föl példaként. Hogy a madarak is száldosnak, és direkt oda teszi Jézus azt, hogy nem szántanak, és csűrbe sem takarnak, a ti atyátok mégis eltartja őket. És hogyha esetleg még valaki úgy akarná mindenképpen jó, de a madarak is száldosnak, akkor azt mondja, hogy látjátok a virágokat? Ugye ez már csak maximum helyzetváltoztató mozgást végez. És Salamon micsoda fantasztikusan öltözte, hogy gondoskodik róluk. Hogy ti is ilyen, és ti többek vagytok, mint egy virág. Mi többet érünk a madaraknál, mondja máshol Jézus a verebeknél. Mert mi a világegyetem királyának a gyermekei vagyunk. És engem ez a gondolat nyugtatott meg, és nyugtat meg mind a mai napig abban, hogy az Isten gondoskodni fog rólam. Egyébként nem lettem jobban alkalmas azóta. Ugyanúgy filozófia szakom van, stb. Valójában ugyanúgy félhetnék, hogy a híd alatt fog kikötni. Nem változott semmi. Én egyébként tényleg nem tudom bajkácsolni, és semmit nem tudom. Én tényleg semmihez nem értek, ez nagyon durva. Mert valahogy úgy nőttem fel, hogy én mindig olvastam. És ezért nem tudom. De az, hogy az embernek van-e békessége, vagy nincs, az nem itt fordul meg. Hanem az, hogy a szereti atyán gondoskodik, és merjük magunkat rábízni. És igen, valamikor munkán keresztül gondoskodik, de valamikor nem. A következő a teljes alkalmatlanság érzése. Van Máté evangéliumában a 25. részben a talentumok példázata, hogy ugye egy úr ugye külföldre megy, van 3 szolgája, kész talentumokat, hogy kereskedjenek vele, vagy hogy forgassák, és ugye visszajön az úr, és elszámoltatja a szolgákat. Ez a példázat. És ugye a 2 nyer rajta, 1 pedig elássa. Ez egy nagyon érdekes szituáció. Erre az ige szakaszra is jellemző az, hogy mindig így inkább moralizálás lesz belőle, hogy most akkor eléggé használod az a talentumaidat, vagy nem, tessék használni a talentumokat, Isten meg fog téged ítélni, felelős, vagy stb. Ez is benne van ebbe a példázatba, de ott van egy nagyon fontos része. Hogy nagyon érdekes az, azt a kérdést föltenni, hogy miért ásta el az a szolga a talentumot, aki ugye nem mert kockázni. Miért ásta el a talentumát? Azért, mert mondja is a példázatban Jézus, direkt úgy komponálta meg ezt a példázatot, a szájába adja Jézus, ugye az illetőnek, hogy azért, mert azt gondoltam, hogy te kegyetlen ember vagy, hogy ott is vetsz, ahol nem adat, vagy ott is adatsz, ahol nem vetettél, stb. És a másik 2 szolga az pedig mer kockáztatni. És mi a kulcsa a példázatnak? Az Isten kép. Az, hogy milyen az Isten képünk. Hogy az, aki elásta a talentumát, az azért ásta a talentumát, mert egy kegyetlen, igazságtalan Isten képe volt előtte. A másik 2-nek valami olyan Isten képe volt, ami miatt mertek kockáztatni. És engem ez a gondolat nagyon felszabadított. Hogy én keresztény emberként, Isten gyermekeként, szabad vagyok a sikerre, és szabad vagyok a kudarcra. Mert végső soron nem veszíthetek el semmit. Semmi olyat nem veszíthetek el, ami igazán fontos. Mert Krisztusban minden az enyém, és az örök élet az enyém. És ha még meghalnék is, akkor is feltámadok, és örökké élek. Nem veszíthetek el végső soron semmit. Lehet, hogy alkalmatlan vagyok egy csomó mindenre, de szabad lehetek az alkalmatlanságomtól. És szabad lehetek a kudarcra. Bennem nagyon erős a kudarckerülés. Hogy mi lesz az, amikor valami nem sikerül. De nekünk egy olyan Istenünk van, akivel szabad hibázni. Merhetünk kockáztatni, mert ő egy szerető Isten. És ezért az ember kockáztathat, és lehet, hogy jól sül el, lehet, hogy nem. De az, hogy mi az ő szeretett drága gyermekei vagyunk mindörökké, nem befolyásolja semmi. És voltam kint belfaszti ösztöndíjön, ez az előző dián is rajta volt, és ott annyira megtapasztaltam az Isten gondoskodását, és azt, hogy tényleg fel tudja az embert szabadítani arra, hogy kimegyek, lehet, hogy kudarc fog engem érni, mert nem olyan jó az angolom, meg ez az egész. Hol fogok ugye lakni, és Isten elképesztő módon ezt megoldotta. Hogy adott belső szabadságot, hogy már úgy tudtam kimenni, hogy lehet, hogy kudarcot vallok. És szerzett nekem egy elképesztő kis szobát, ami meg megerősített abba, hogy Isten tényleg a semmiből tud olyan úgy gondoskodni, hogy az elképesztő. Még erről beszélnénk egy picit, hogy mit tehetünk a szabadulásért, a depresszióból való szabadulásért. Ugye Monte Cuccoli mondta azt, hogy a háborúhoz 3 dolog kell, pénz, pénz, pénz. És a lelki háborúhoz három dolog kell, evangélium, evangélium és evangélium. Tehát az, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete, az, hogy mit kaptunk Krisztusban, hogy milyen ajándékot kaptunk, az egésznek ez a motorja. Nem tudtam teljesen végigvinni, de én tényleg azt tapasztaltam meg, hogy akár az identitás kérdésemben, akár a hivatás kérdésemben, akár az alkalmatlanságomban, akár az egzisztenciális félelmemben, tulajdonképpen mind-mind egy nagyon egyszerű választ kaptam. Nagyon röviden az, hogy én az Atya szeretett gyermeke vagyok. Mit idegeskedem? Ez persze egy év volt, mire átment, de ezzel bombázott Isten, hogy merd ezt elhinni, és szabadulj fel a nyomás alól. Evangélium, evangélium, evangélium. A másik, hogyha visszatekintek, hogy Isten igenis megszervezte a szabadulásomat, hogy ez nem rajtam múlt, hogy előhúzott embereket a kalapból, meg nagy tanítókat, meg könyveket, meg tartotta bennem a lelket, meg ő volt az, aki azt az igét mindig elmondta nekem embereken keresztül, hogy a megrepett nátszálat nem töröm össze. Hogy merjünk bízni ebben, hogy az Atya szervezi. Ő a mi életünknek a forgatókönyvírója. Ő a forgatókönyvíró, ő megírta. És igen, vannak nagyon nehéz időszakok a forgatókönyvben, amikor piszok nehéz. De akkor is a szerető Atyád a forgatókönyvíró. És megy tovább a történet. Megy tovább a történet vele együtt. Aztán kulcskérdésnek tartom azt is, hogy milyen a boldogságról alkotott képünk. És merjük-e kimondani, hogy én most már nem ettől vagy attól várom a boldogságomat, hanem tényleg Istentől és Istenben van az az öröm, amit megtapasztalhatunk. A következő ez a merj őszinte lenni Istennel. De emlékszem arra, akkor még nagyon mélyen voltam a depresszióban, a Blaha Lujza téren jártam épp, hogy ilyen félhangosan, nagyon durván imádkoztam, és mondtam Istennek, hogy pukkadjon meg, nem igaz, hogy nem segít. Elmondtam, ott minden volt Isten, csak nagyságos úr nem, ahogy mondani szoktuk. Már nagyon kivoltam, már nagyon untam, már nagyon szenvedtem. És az, amiről be tudok számolni, az, hogy nem csapott belém a villám. Pedig ott minden volt. És hogy bibliai példát is hozzak, mert ez még nem igazol semmit, amit most én elmondtam, az a Jeremiás 20. Jeremiás imádkozik. Azt hiszem, hogy kalodába zárják. És azzal a nagyszerű felütéssel kezdi az imádságát, hogy Uram, te becsaptál engem, és én hagytam, hogy becsapj. Ez ugye egy elég kemény imádság. Tehát gyakorlatilag azt állítja Jeremiás az első mondatban, hogy Isten bűnt követett el ellene. Ez egy elképesztő imádság, és utána mondja, tovább elátkozza a születésnapját is, stb., ahogy egy depressziós is, de ezzel a mondattal kezdi, hogy becsaptál, Uram, és én hagytam, hogy becsapj. És Jeremiás be se csapott a villám. De Jeremiás a szíve mélyén tudott valamit, az, hogy ez az Isten tényleg kegyelmes, és hogy a kegyelem az kegyelem. És hogy az Isten azt várja, hogyha dühösek vagyunk rá, akkor legyünk dühösek neki. Akkor mondjuk neki, akkor imádkozzunk. Ha vele van a bajunk, akkor mondjuk el neki, és öntsük ki a szívünket. És ő ezt el tudja hordozni, tehát ne féltsük Istent. Ő el tudja ezt hordozni. És a gyermekeit akkor is szereti. Akkor is kegyelmes. És nekem is megfordította az életemet, és nem csapott belém a villám. Úgy nagyon nagy jelentősége van az, hogy ami az ember szívében van, azt a totál őszintén elmondja az ember Istennek. És öntsd ki a szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Ugye ez a Jeremiás irámai második fejezet. Öntsd ki a szívedet, mint a vizet. Aztán kér segítséget és beszélt ki. A depressziósok nagyon hajlamosak arra, hogy bezárulnak. És ugye nem jó társaságok, ezért magukra is hagyják az emberek őket. Tehát ez egy ilyen egymás erősítő folyamat. Mindenképpen kérünk segítséget. A következő a vállalod a felelősséget. A depressziónak sajnos van egy olyan oldala is, ezt is ki kell mondani, én is ezt tapasztaltam meg, hogy már depressziós vagyok egy ideje, és ez egy nagyon jó felelősség elhárítás. Hogy én nem tudok ezt se csinálni, tőlem ne várjanak az emberek semmit, én depressziós vagyok. Embernek ez lesz az identitása, nekem már nem kell teljesítenem semmit, mert én depressziós vagyok, én vagyok a szenvedő. Hogy ami a mi életünk, vállaljuk az életünkért a felelősséget. Amiért nem vagyunk felelősek, azért nem. ha egy olyan szenvedés, mint érted, akkor nem a mi felelősségünk. De a döntéseinkért, a saját gondolatainkért, a saját érzéseinkért merjük vállalni Isten előtt a felelősséget, mert nem fog belénk csapni a villám. Mert Krisztusban kegyelmet kaptunk. Aztán itt így írtam ezt, hogy amit tudsz, tegyél meg, mert sokféle tanács szokott mondjuk a világi pszichológusoktól elhangzani a depresszióra, környezetváltozás, munkahelyváltozás, tegye rendbe az ember a napi rendjét, kezdjen el sportolni, ugye az endorfinok miatt, vagy a keresztény verzió, hogy adjál sokat hálát, és akkor majd jobban leszel, vagy pihenjél, stb. Csak úgy gondolom, hogy ez enyhébb depresszió esetében ezek még talán működhetnek. Én azt tapasztaltam meg, hogy ezek nem működtek. Tehát van az a mélysége, amikor ezek a felszínes tanácsok nem működnek. De ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz tanácsok. Csak abban a helyzetben már nem segítenek. Mert tényleg lehet olyan, hogy valakinek van egy nagyon depresszív időszaka, de már másfél éve nem ment el nyaralni. Mert akkor pihenjünk. Akkor menjünk el pihenni, és lehet, hogy el fog múlni. Lehet, hogy nem, de lehet, hogy el fog múlni, lehet, hogy ez volt a bajunk. Csak az egy másik kérdés, hogyha egy depresszió elmúlik mondjuk egy hét nyaralástól, szerintem az nem volt igazi depresszió, akkor fáradt volt az ember. Akkor merjünk pihenni. És az utolsó, amit fölírtam, hogy ne higgy az ördögnek, van remény. Ez a legnagyobb kísértés aztán annak a depressziós embernek, aki közben még keresztjén is, vagy vallásos is, hogy nincs remény, hogy állandóan ez van bennünk, hogy nincs remény, hogy nincs folytatás, hogy ez örökre így fog maradni. És ez nem igaz. Nem fog örökre így maradni, és van remény. Köszönöm, hogy meghallgattatok.